Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Németh Zoltán. Az aréna mai vendége pedig Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének igazgatója. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én köszönöm a lehetőséget.
Műsorunkat a rádióban felvételről hallják, és az Infostarton is meghallgathatják majd. Témáink pedig a Közel-Kelet, illetve a libanoni helyzet, de mindezt megelőzően Fehér Oroszországról, ugyanis hétvégén választások voltak, és óriási fölé nyert a hivatalban lévő elnök Alekszandr Lukasenko, és ezután zavargások törtek ki az országban, mert az ellenzék vitatta ezeket az eredményeket. Mi történik ott, és egyáltalán mi ennek az előzménye, mert nem előzmény nélküli?
Nem előzmény nélküli, azt kell látni, hogy ugye Lukasenko elnök 94 óta gyakorlatilag birtokolja a hatalmat, és az utóbbi időben Belorusszia tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy több problémával is küzd, részben gazdasági jellegűekkel, tehát nem lehet, nem bírja már a belorusz gazdaság azt, hogy gyakorlatilag megvásárolják az embereket, tehát olyan szociális juttatásokkal nem tud élni az elnök. Természetesen hozzájárul a Covid-válság, különös a Covid-válságnak a belorusz kezelése, ami nagyon sok kritikát hát élt meg, illetve nagyon sokan kritizálják. És akkor még hozzá lehet természetesen tenni azt is, hogy hát Belorusszia ugye Európa utolsó úgynevezett diktatúrája, mert ez egy diktatórikus hatalom, azt látni kell. Tulajdonképpen már a 2010-es választások alkalmával is voltak zavargások, most pedig ugye azt láttuk, hogy három jelölt is szeretett volna indulni gyakorlatilag Lukasenkával szemben, és végül is lényegében egy jelölt tudott elindulni tekintettel arra, hogy a másik kettőt, pontosabban fogalmazunk úgy, hogy a jelöltekből kettőt letartóztattak, illetve megakadályozták az indulását, és ezért ugye az egyik jelölt felesége, Svetlana Tsihanouskaya indult.
Aki mindössze 9%-ot ért el az előzetes eredmények alapján, szemben a jelenleg hivatalban lévő elnöknek a 80%-ával.
Igen, de azért ez, tehát hogy mondjam, fogalmazunk úgy, hogy azért Belorussziában régóta tudjuk, hogy hogy az eredményeknek a manipulálására elég jó technikái vannak a rendszernek is.
Sőt, ha minden igaz, akkor volt egy olyan körzet, ahol Lukasenka több mint 100%-ot
ért. Igen, ez egy nagyon érdekes történet. Ugye azt kell látni, hogy vannak részben egy héttel korábban már megindult egyfajta előválasztás, tehát az állami intézményekben, ahol kötelező volt szavazni. És valóban voltak olyanok, a nyilatkozatok inkább az izgalmasak. A választási bizottság ugye azt mondta, hogy ők humanitárius szempontból nem ellenzik azt, ha valamilyen halott személynek az utolsó kívánsága az volt, hogy bárkire is szavazzon, az miért ne szavazhatna valamelyik családtag a részéről.
Akkor abban a körzetben sok halott volt.
Hát ezek szerint igen, úgy tűnik. Tehát szumma-szumáram azt akarom mondani, hogy ami minket meglepett, ide jövett, azért beszéltem az egyik kollégával, aki posztszovjet térséggel foglalkozik, az inkább ez a 80,2%. Lehetett volna ez 60 is, akkor is megnyeri Lukasenka elnök. Lehetett volna a rendszernek olyan lehetősége, hogy második fordulót rendez. Annak érdekében, hogy csitítsa az ellenzéki megmozdulásokat. Nagyon sokan ugye úgy kommentálják ezt, hogy azért borultak lángba, és most már nem csak Minsz borult lángba, tehát nem csak Minszben voltok, hanem regionálisan is voltak tiltakozások, mert egész egyszerűen a Lukasenka rendszer az nem, hát nem bírja a kritikát, és elég nehezen kezeli ezeket a megmozdulásokat.
Akkor nem akarták húzni, halasztani ezt az egészet, és konkrét erőt akartak mutatni?
Én azt gondolom, hogy részben erőt akartak mutatni, de ennek azért van egy másik olvasata is, ami tulajdonképpen azt próbálja modellezni, hogy milyen politikát folytatott Lukasenka elnök. Ugye nagyjából 14 óta, amikor az ukrajnai megmozdulások kapcsán szembe került Putyinnal, vagy legalábbis kritizálta Putyint. Lukasenka elkezdett egy ilyen pávatáncot játszani, egy kicsit Oroszországnak, egy kicsit az Európai Uniónak, és az Európai Unió is lelkes volt ettől, hogy mintha a rendszer, hát, hogy mondjam, nem akarna annyira erősen Moszkvához tartozni, mert ez egy bizonyos függést jelent, és azt gondolom, hogy a 80% elsősorban Putyinéknak szólt, hogy még mindig erős vagyok, ha tetszik. Tehát, hogy még mindig erős vagyok ahhoz, hogy önálló politikát folytassak, de azért azt is látni kell, hogy ugye az előzetes eredmények után egy emberről már tudunk, aki gratulált Lukasenka elnöknek, ez Putyin elnök volt.
Az első között, és így, utána a kínaiak, így van, a kazakok.
Így van, de ha megnézzük ezt a gratulációt szövegszerűen, ez egy félmondatos gratuláció, és utána pedig olyan szövegek vannak benne, ami ugyan remény, de ami kijelöli azt, hogy szorosabb lesz az államszövetség, szorosabb katonai együttműködés, szorosabb gazdasági kapcsolatok, vagyis lényegében az elnök szerintem meggyengült összességében, és tulajdonképpen Moszkva elérte azt, hogy nem fog a továbbiakban Európához közeledni a belorusz vezetés.
Inkább akkor Moszkva felé továbbra is?
Rá fog kényszerülni egész egyszerűen erre. Már most lehet látni, ugye, hogy az Európai Unió vezetői, közöttük egyébként a magyar bővítési biztos is, hát felszólította a rendőri túlkapások kivizsgálására, illetve befejezésére a belarusz rendszert. Tehát én összességében arra számítok, hogy ugyan látszólag nagyon megerősödött, vagy pontosabban nagy győzelmet aratott Lukasenka elnök, de összességében én azt gondolom, hogy részben ez Moszkvához való közeledést fog eredményezni, másrészt erősebben fog függni maga a rendszer egyébként a Putyinnak a szándékaitól, amiben benne lehet egyébként az is, hagyd tegyem hozzá, hogy esetleg lazítani kell a diktatúra csavarjain Belorussziában, mert nem, egyáltalán nem biztos, hogy hogy Moszkvának egy ilyen gyenge, társadalmilag nem eléggé beágyazott elnökre van szüksége Belorussziának.
Ugyanakkor az ön által említett levélben Putyin arra is kitért, hogy a szövetségi állam keretei között való együttműködést kell erősíteni. Ez mit jelent ez a szövetségi állam?
A szövetségi állam ugye azt jelenti, hogy gyakorlatilag államszövetség van a Belorusszia és Oroszország között. Ha megnézzük Oroszországnak a tulajdonképpen az integrációs intézményeit a posztszovjet térségben, ez a legerőteljesebb mag. Tehát a belorusz-orosz szövetség az, ami gyakorlatilag hát a legkeményebben vagy a legszorosabban köti vagy kötődik Moszkvához, innentől kezdve az összes többi az picit lazábban. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy államszövetség van Oroszország és Belorusszia között, nagyon erőteljes katonai együttműködéssel, védelmi együttműködéssel, nagyon erőteljes gazdasági együttműködéssel, ez tulajdonképpen Oroszország számára egy olyan lehetőséget is ad, hogy minél inkább kösse magához Belorussziát, és én azt gondolom, hogy Oroszország ilyen értelemben, hát fogalmazunk úgy, hogy tulajdonképpen egy pufferzónának tekinti Belorussziát, egy biztos pufferzónának.
Ugye, Európa felé?
Európa felé döntően. Ha stratégiailag megnézzük Oroszországot és Oroszország történetét, azt lehet látni, hogy Oroszországot mindig nyugatról érte a támadás. Általában lengyel, német alföldön keresztül, vagy valamilyen ilyen módon, esetleg a krími háború, tehát a Fekete-tengeren keresztül, és Oroszország ennek megfelelően mindig megpróbált gyakorlatilag, mivel nincsen nyugaton természetes határsávja, nincs hatalmas folyó, nincs hegység, ami megakadályozna egy támadást, vagy amire építhetne, ezért politikailag hoz létre gyakorlatilag pufferzónát. Ezt csinálta szerintem a második világháború után, a KGST-vel, Varsói szerződéssel, és ezt igyekezett megcsinálni, ezt igyekszik csinálni gyakorlatilag ma is. Ennek volt része az én megítélésem szerint Ukrajna, amikor Oroszországot elementárisan érintené az, ha akár Belorusszia, akár Ukrajna, akár Moldova megpróbálna tulajdonképpen Európa felé ellépni, mert ez stratégiailag bizonytalanságot okozna a számára. Ez azt jelenti egyébként, hogy Oroszországhoz hű és Oroszországhoz lojális politikai rendszereket szeretne ezeken a területeken, mert úgy gondolja, hogy az a nyugati terjeszkedés, ami 1990 után bekövetkezett részben a NATO-tagsággal, és ne felejtsük el, hogy ott van azért három olyan ország, Lettország, Litvánia és Észtország, amik a volt Szovjetunió területéből kiválva lett a NATO tagja, tehát az egy nagyon kényes és nagyon, hogy mondjam, nagyon elementárisan érinti az orosz biztonságot, és hasonlóképpen úgy gondolom, hogy Belorusszia, Ukrajna is ilyen. Ha nagyon meg akarom indítani a fantáziámat, akkor azt is lehet mondani, hogy Európa óvatossága is érthető, hiszen 14, de még inkább 2008 óta az is világos, hogy minden olyan elhajlást, vagy minden olyan elmozdulást, ami Oroszország stratégiai érdekeivel nem egyezik, tehát minden Európa felé, NATO felé, Európai Unió felé való elfordulását a posztszovjet térség megmaradt részének, azt akár fegyveres erővel is kompenzálná, vagy pontosabban megakadályozná a moszkvai vezetés. Belorusszia esetében ilyenre nincs szükség, mert az államszövetség nagyon erős, és katonai értelemben is azt lehet mondani, hogy rendszeresek tulajdonképpen minden évben közös katonai gyakorlatok vannak, mi több, nagyon sokan azt feltételezik, hogy közös katonai tervezés is van a két ország.
Több nyugati vezető is felszólalt a rendőri túlkapások ellen, illetve ugye a választás tisztaságát illetően. Mit jelez az, hogy elsőként a lengyel elnök, illetve a litván elnök, sőt tovább megyek, a lengyel miniszterelnök Mateusz Morawiecki pedig az Európai Unió tanácsának rendkívüli összehívását szorgalmazza. Tehát mit jelentenek ebben a konfliktusban a lengyelek?
Lengyelországban azt kell látni, hogy Lengyelország biztonsága szempontjából az egyik legfontosabb kérdés, hogy minél kevésbé érintkezzen Oroszországgal. A lengyelekben nagyon erős az oroszoktól való tartás és félelem, ha tetszik.
És ez a fehér orosz események.
A fehér orosz események abból a szempontból fontosak, hogy Lengyelország szeretné megakadályozni, hogy az orosz-belorusz szövetség még inkább erőteljes legyen. Csak emlékeztetnék arra, hogy amikor arról volt vita, hogy Putyin elnök hogyan lesz életfogytiglan elnök, ha tetszik, akkor volt egy olyan elképzelés, hogy a belorusz-orosz államszövetség fejévé fogják megtenni Putyint. Olyan még nem volt ugye, mert senki nem tölti be, de elméletileg lehetne egy ilyen. És Lengyelország számára a legfontosabb a belorusz, illetve az ukrán integritás lenne, tekintettel arra, hogy ebben látják gyakorlatilag a lengyel biztonságot szavatolva. Ezért mind az ukrajnai eseményekre, mind a belorusz eseményekre nagyon keményen reagálnak. Én úgy gondolom, hogy most láttak a lengyelek egy olyan lehetőséget is, némileg joggal, hogy ez egy tényleg viszonylag nagy elégedetlenségi hullám volt, ami Belorussziában megmutatkozott, hiszen nem csak a választások kapcsán voltak tüntetések, hanem már korábban is ellátás, a Covid kezelés kapcsán voltak ilyen elégedetlenségi hullámok, és most látták eljövő az időt arra, hogy ezzel is gyakorlatilag jelezzék részben Belorusszia, részben Oroszország felé az elégedetlenségüket. Másrészt természetesen azt is kell látni, hogy Lengyelország az Európai Unió keleti politikájának, tehát az a szomszédság politikájának az egyik főszereplője. Nagyon, hogy mondjam, ha tetszik, akkor egyik iniciátora, egyik kezdeményezője, hiszen a posztszovjet térség országainak, egyes országainak leválasztása az orosz köldökzsinórról az a lengyel biztonságot, legalábbis a lengyelek feltételezése és elképzelése szerint erősíteni. Tehát ha van egy függetlenebb Belorusszia, van és demokratikusabb Belorusszia, ha van egy függetlenebb és demokratikusabb Ukrajna, Ukrajnánál még azt is meg lehet említeni természetesen, hogy ott ráadásul ilyen történelmi, bizonyos értelemben nyelvi közösség is van, az ukrán írásbeliség és az ukrán nyelv nagyon szorosan kapcsolódik a lengyelhez, ha tetszik. Azt lehet mondani, hogy az ukrán nyelv gyakorlatilag a lengyelből és az oroszból keletkezett.
Ez úgy tudom, hogy előteljes a migráció Lengyelország irányába, pont Ukrajna és Fehér Oroszország irányából.
Így van. Nagyon sokan egyébként azért is frusztráltak most Belorussziába, mert a Covid-válság miatt ott ragadtak, akik külföldön dolgoztak, nem tudnak visszamenni a külföldi munkahelyükre. Ezek a külföldi munkahelyek egy része egyébként éppen Lengyelországban van, mind a beloruszok, mind az ukránok esetén. Az ukránok majdnem 1 millióan vannak, de az ukránok már megjelentek tulajdonképpen Csehországban, nálunk is viszonylag nagy számú az ukrán vendégmunkás, és a mostani elégedetlenségben benne van az is, hogy olyan emberek is Ukrajnába ragadtak a választásokat megelőzően, vagy a Covid-válság nyomán, akik egyébként teljesen más környezethez és teljesen más életmódhoz szoktak, mert Lengyelországban, vagy Csehországban, vagy akár ha valaki tovább megy, akkor más Európa más területein, hát nem olyan a megélhetés és a politikai viszony, mint Belorussziában.
Menjünk egy kicsit lejjebb dél irányába. Jelentős erőforrásokat ígértek a vasárnapi rendkívüli adományozó konferenciájukon a donorországok Libanonnak a múlt keddi pusztító erejű beiruti robbanás utáni helyreállításhoz. Ezen túl a hosszabb távú gazdasági talpraállást is hajlandóak támogatni, de a libanoni vezetéstől azt várják el, hogy kötelezze magát a libanoniak által követelt reformok mellett. Lehet ennek az elvileg emberi mulasztások azt a robbanásnak politikai következménye Líbiában?
Hát most...
Libanonban, bocsánat. Libanonban.
Most minden arra mutat, hogy lesz, vagy legalábbis lehet, de azért én még nem beszélnék ilyen konkrét, hogy mondjam, tényleges változásról. Azt lehet látni, ugye ne felejtsük el, hogy a robbantást követően 2 hétre rendkívüli állapotot hirdetett a kormány, a libanoni kormány, ez a 2 hét még nem telt le. Ennek megfelelően, hogy mondjam, még nem tudjuk, most még csak a romok eltakarítása folyik, és még hosszú ideig ez fog folyni, de azt lehet látni, hogy a lehető legrosszabbkor jött ez a robbantás.
Robbanás,
mert eleve egy nagyon, hogy mondjam, gazdaságilag sérülékeny gazdaságról van szó Libanon esetében. A 2008-9-es válságból nem tudott normálisan kijönni. Lehet látni azt, hogy a Covid hogy mondjam, válság szintén úgy érinti az országot, hogy gazdaságilag, hát fogalmazzunk úgy, hogy nehezíti a szituációt. Azt lehet látni, hogy van egy kötött árfolyama a libanoni pénznek, aminek az lett az eredménye, hogy iszonyú nagy lett a fekete gazdaság, borzasztó nagy lett a korrupció, tehát azt lehet látni, hogy belsőleg is van egy borzasztó nagy elégedetlenség.
Ezek már lassan egy éve tartanak 2019 óta van, jelentősen.
Így van. A bankok mennek tönkre, vagy pontosabban hát komoly bankválság alakult ki. Csak néhány dolgot lehet talán még megemlíteni, hogy rendszeresek az államkimaradások, tehát a közszolgáltatások sem működnek. Ez egyébként most a robbanás után is úgy jelentkezett, hogy tulajdonképpen az elégedetlenség egyik nagyon lényeges eleme, hogy például a katasztrófavédelem és a katonaság meg a rendőrség nem a romeltakarításnál segítkezik, hanem alapvetően a tüntetéseket akarja visszafogni.
Amelyek már erőszakba is torkollanak, és talán hétfőn, nem talán, hanem egészen biztos, hogy hétfőn le is mondott az igazságügyminiszter, miközben már a kormányfő előrehozott választásokat is kilátásba helyezett.
Így van, én nem tudom, hogy ténylegesen lesznek-e előrehozott választások.
Kellenek, hogy legyenek?
Nem feltétlenül kellene, de mindenféleképpen stabil kormányzata kellene, hogy legyen. Azt gondolom összességében, hogy a most nagyon erős egyébként a Hezbollah ellenesség. A Hezbollah nagyon sok mindent elfoglalt az utóbbi időben, és akkor most ugye jön többek között egyébként az állami intézményeket, többek között a közlekedési infrastruktúrát, többek között a kikötőket, tehát ők felügyelik gyakorlatilag, ők kormányozzák, ők irányítják, és egy ilyen helyzetben, amikor kiderül az, hogy itt tulajdonképpen egy 14-ben lerakott ammónium-nitrát csomagról van szó, nem kicsiről, és amikor kiderül, hogy már többször figyelmeztették részben az állami szerveket, részben a kikötői szerveket, azt gondolom, hogy ez nem... teljesen jogos gyakorlatilag a bejutiaknak és a libanoniaknak a követelése, hogy legyenek szívesek és tisztességesen vizsgálják ki ezt az esetet. Igaz, hogy egyelőre ugye 20 embert a kikötőben letartóztattak, mint akik felelősek, de azt gondolom, hogy ennél sokkal, de sokkal mélyebbre nyúlnak a szálak, hiszen itt azért az állami intézmények sem kényszerítették ugye arra, sem a kikötő igazgatását, sem pedig a katasztrófa védelmet, hogy ezt valahogy kezelje.
Ezek az erőszakos cselekmények egyébként hova torkolhatnak? Hát a politikai következményeket dobtuk fel.
Én azt gondolom, a politikai következmények az inkább az ország, egyelőre az ország szétzilálásához vezet. Tudom, hogy nagyon sokan úgy gondolják, mert ilyeneket láttunk tulajdonképpen 10-11-ben az arab tavasz időszakában, hogy nagy társadalmi összefogásra is serkenthet. Én magam picit szkeptikusabb vagyok. Azt gondolom, hogy a libanoni drámának, vagy inkább politikai drámának a kimenetele az korántsem biztos, hogy pozitív lesz. Én sokkal inkább hajlok arra, hogy még inkább széttagolódik az ország.
Adott esetben háborús helyzet is kialakulhat?
Nem gondolom, hogy polgárháborúra kerülne sor, de biztos, hogy lesznek komoly összetűzések. Ugye már olyan hangok is hallatszanak Libanonban, nagyon már a civilektől is, igaz, hogy ez döntően Beirutról van szó, hogy nagyon sokan azt szeretnék, ha az ENSZ venné át az irányítást, mert a saját politikai elitjükben nem bíznak.
Tehát a robbanás miatti helyzetkezelési
részben pedig ugye azt kell látni, hogy itt Libanonban már volt egy gazdasági válság, már volt egy politikai válság, van egy borzasztó mély korrupció, amivel nagyon elégedetlenek az állampolgárok. Gyakorlatilag a COVID kezelése is meghaladja az állami struktúráknak, de különösen a kórházaknak a képességeit, most nem is beszélve arról, hogy emlékeim szerint talán a robbanás 3 kórház, vagy 4 kórházat is úgy tönkretett, hogy csökkent a beiruti kórházak száma. Tehát én azt gondolom, hogy az elégedetlenséget kezelni kell, de nem vagyok biztos abban, hogy a politikai elitben olyan nagy változás következne be.
Múlt héten ült ugyanebben a székben, amiben ön N. Rózsa Erzsébet tanárnő, aki azt mondta, hogy ebben a robbanásban megsemmisült Libanon éves gabona szükségletének több mint 80%-a. Ennek folyamatványa lehet-e adott esetben élelmiszerválság, ami ugye további olaj lehet a tűzre, hogyha lehet ilyen plasztikus képi fogalommal fogalmazni?
Én azt gondolom, hogy igen, de azt feltételezem, hogy mind a libanoni politikai elit, mind pedig a nemzetközi közösség két dologra fog koncentrálni az elkövetkezendőkben, részben a helyreállításra valamilyen formában. Ugye itt azért ne felejtsük el, 300 embernek nincs hol laknia. Tehát úgy mondták, elvitte a robbanás a tetőt a fejük fölött. Ugye nem tudjuk még azt, hogy összesen hány halottja lesz ennek az egész történetnek. Én, mikor elindultam, akkor 158-159-nél tartottunk, de azért itt látni kell, hogy nagyon sokakat eltűntként tartanak még nyilván. Több mint 6000 sebesültje van ennek az egész dolognak.
Sok külföldi is ráadásul.
Így van. Tehát azt gondolom, hogy, hogy ha nem akarja, már pedig a nemzetközi közösség nem akar újabb polgárháborús és újabb, hát nem akar előtt, nem szeretné, ha Libanonból egy ilyen fail state lenne, bukott állam lenne, vagy még inkább bukott állam lenne, mint jelenleg. Ennek megfelelően az egyik az élelmiszerellátás lesz, ami a segélyeket ki kell, hogy tegye. A másik pedig gondolom, hogy a részben a helyreállítás, részben pedig az egészségügyi intézmények megerősítése, mert azt is látni kell, hogy most nem a Covid-dal van elfoglalva a beiruti kórházak túlnyomó többsége, hanem a sebesültekkel. De tény, hogyha ezt nem sikerül meglépni, vagy nem sikerül, hát fogalmazzunk úgy, hogy kezelnie a politikai elitnek és a nemzetközi közösségnek. Azért beszélek mindig a nemzetközi közösségről, mert azért ne felejtsük el, hogy eleve Libanon egy eladósodott ország, a GDP-jének 150%-át teszi ki az adóssága. A mostani robbanás következtében keletkezett károkat 13-15 milliárd dollárra becsülik a szakértők, és még csak a becsülések elején vagyunk. Tehát azt gondolom, hogy azt várni, hogy a libanoniak saját magukat húzzák ki ilyen a válságból, az borzasztó nehéz lenne. Ugye megakadtak a tárgyalások az IMF-fel is, már korábban. Tehát Libanon számára egy nagyon komoly külső segítségre van szükség. Én azt gondolom, hogy egyébként ez a külső segítség, ahogy ezt Macron elnök, amikor Beirutban volt, már jelezte, ez viszont valószínűleg úgy fog csak bekövetkezni, vagy úgy fognak hozzájutni, ha viszont politikai hát mondjuk azt, hogy politikai reformokat fognak létrehozni.
Ezzel a kormánnyal, vagy egy újjal?
Azt gondolom, hogy újjal, de azért ugye mindig azt szoktuk mondani, hogy ezzel a kormánnyal. A politikai elit minden országban szerintem egy bizonyos zárt csoport. Tehát ugyanabból a politikai elitből fognak kevésbé ismert emberek megjelenni, tehát ezzel a politikai elittel kell, ezt a politikai elitet kell gyakorlatilag rákényszeríteni a nemzetközi közösségnek, hogy valamit lépjen. A politikai reformok és társadalmi reformokban elsősorban gazdasági reformokat gondolok, tehát egész egyszerűen az ellátást kell normalizálni, többek között az élelmiszer, tehát a gabona, hát gabona beszerzést, és azt gondolom, hogy a másik kulcsfontosságú terület, mert ezt lehet látni a tüntetők követeléseiben, az itt az állami szolgáltatásoknak a színvonalának az emelése. Egész egyszerűen ma már Beirutban normál, még a robbanás megelőzően is normálnak szól számított, hogy naponta néhány órára kikapcsolják az áramot. Ez nem, tehát normális államban ez nem fordulhat elő.
Ez a libanoni helyzet kihathat-e a térségre? Tehát ugye néhány országot ad említsek ott a környéken, Izrael, Egyiptom, Líbia, északon Törökország, a másik irányba pedig Szíria és Irak.
Azt gondolom, hogy leginkább Izrael fogja kihasználni ezt a lehetőséget. Azt látni kell, hogy a mostani robbanás és általában az utóbbi időszak az a Hezbollahot szerintem inkább gyengítette, és ez mindenféleképpen azt gondolom, hogy Izrael számára, akit a Hezbollah egy ellenségnek tekint, ez mindenféleképpen egy lehetőséget jelent. Szíria szerintem sokkal inkább saját magával van elfoglalva, tehát nem gondolom, hogy itt komoly fogalmazunk úgy, hogy komoly lépések következhetnének be. Nyilvánvaló, egy ilyen válság mindig lehetőséget ad a befolyás növekedésére. Ez a nagy kérdés, ezért például a nagy kérdés lesz, hogy kik fognak elsősorban adományozni. Kik lesznek azok, akik tényleg oda teszik magukat, hogy akkor támogassuk, akár pénzügyi. A pénzügyi támogatás mindig politikai befolyást is jelent.
Tehát aki adja a legnagyobb pénzügyi támogatást, annak lesz a legnagyobb befolyása az
gondolom,
országra
is. Igen, mindenféleképpen.
Ki lehet itt az Izrael adott esetben, vagy nem az gondolom. Európai Unió?
Inkább az Európai Uniót, illetve az arab országokat gondolom. Az arab országok között is azokat elsősorban, akiket kevésbé érint a válság, de itt azért látni kell azt, hogy jelenleg fogalmazunk úgy, hogy hát a Covid-dal mindenkinek komoly problémái vannak, és a járvány miatti gazdasági válságokat kezelni kell otthon, minden egyes közel-keleti országban is. Azt is látni kell, hogy az olajárak azok ugye elég alacsonyak, tehát az olaj, fogalmazunk úgy, hogy az olajmonarchiák lehetőségei sem teljesen végtelenek. Ezért egy nagy kérdés lesz egyébként, hogy hogyan tudják összehozni azt a segélyt, és hogy mekkora segélyt tudnak összehozni. Ugye én említettem 15 milliárdot, egyelőre nem látnám. Tehát ha jól emlékszem, az első ilyen nagy lelkesedésben 3 milliárd jött össze, tehát ez még messze van attól, hogy itt tényleges komoly befolyást lehessen szerezni, de általában azt lehet látni a közel-keleti országok, nagy országoknál, vagy közel-keleti nagy hatalmaknál, akár Iránnál, akár Törökországnál, de Szaúd-Arábiánál is, hogy a úgynevezett smart power-t szeretnének, tehát a okos hatalmat akarják demonstrálni, ami azt jelenti, hogy nem katonai eszköz, gazdasági, kulturális eszköz, támogatást is hát oda tesznek a külpolitikájukban. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy lehetőség lesz arra, hogy mindenki megpróbálja újra pozícionálni magát ugye Libanonban. Az Európai Uniónak mindenféleképpen szerintem nagy szerepe lesz, elsősorban azért, mert ne felejtsük el, hogy Libanonban a muzulmánok száma aránya az 54%, de 40% körülbelül keresztények száma is. Ilyen típusú elkötelezettséggel azért Európa az mindig is fontos szerepet játszott az országban. Azt is látni kell, hogy nem véletlen, hogy Macron elnök volt, aki elsőként, mert ez egy francia kötődésű ország. Tehát azt gondolom, hogy Franciaországnak lesz nagy szerepe, nem csak abban, hogy segítséget nyújtson, hanem hogy megszervezze az európai segélyezést, és támogatókat biztosítson az ország számára.
Egyébként még milyen stratégiai célpontjai lehetnek harmadik országoknak abban a térségben, például Irak esetében?
Ugye azt kell látni, hogy mind Irak, mind Szíria, miközben ugye önálló állam azért alapvetően kellően gyenge jelenleg ahhoz, hogy a külső befolyásokat, pontosabban, hogy a szuverenitását a külső befolyásoló erőkkel szemben ténylegesen meg tudja védeni. Irak esetében azt látjuk, hogy van két olyan ország, aminek nagyon erős a befolyása, még mindig az Egyesült Államok az egyik, bár ugye az Egyesült Államok a Szulejmáni gyilkosság után fel lett szólítva arra, hogy vonja ki a csapatait. Most valahogy úgy van ilyen félúton, hogy majd kivonjuk, körülbelül 5000 fő van egyébként, tehát 5000 katona van Irakban, de valószínűtlennek tartom, hogy az amerikaiak teljesen ki akarnának vonulni. Egyelőre azt látjuk, hogy pont azért, mert több támadás is érte 19 és 20-ban az amerikai érdekeltségeket, az amerikaiak inkább átcsoportosítják az Irakon belüli támaszpontjaikra a saját erőiket. Tehát az Amerikai Egyesült Államok az egyik, aki aki elsősorban az iszlám állam és a terrorizmus miatt tartja fontosnak Irakot, de azt is jelezni kell egyébként, hogy 16 óta radikálisan csökkent a terrortámadások száma Irakban. A másik oldalon pedig ott van Irán, amely 2003-tól gyakorlatilag nagyon erősen törekszik arra, hogy Iraknak azt a részét, amelyeket nagyon erősen tud befolyásolni, tehát a síta déli ország részt, azt befolyásolja. Nagyon erős egyébként az iráni befolyás, nagyon sokak szerint erősebb, mint az Egyesült Államoké, különösen a 2011-es kivonulás után. De azt is látni kell, hogy ugyanakkor meg a irániaknak is hát szembe kell nézniük részben a kurdoknak az elégedetlenségével, részben a szunnitáknak az elégedetlenségével, és ami sokkal rosszabb, hogy tulajdonképpen a síta nacionalisták közül is, mondjuk egy Szisztáni ajatollak, vagy a Muqtadar Szadr, akik nem nagyon, hogy mondjam, erősen megkérdőjelezik az iráni befolyás erősödésének pozitív hozadékát. Ez a két ország, amely szerintem döntően befolyásolja Irakot. Az Amerikai Egyesült Államoknál a terrorizmus mellett van még egy nagyon fontos törekvés, és szerintem ezért sem fogja elengedni Irakot az Egyesült Államok. Az gyakorlatilag az, hogy az Amerikai Egyesült Államok első számú közel-keleti ellenfele vagy ellensége az Irán, és nem gondolom, hogy Irakot átengedné Iránnak. Tehát,
egyébként éppen egy mostani hír hétvégén hozta nyilvánosságra az Amerikai Országos Elhárítási és Biztonságpolitikai Központ igazgatója, pontosabban múlt hétvégén, hogy Peking és Teherán Donald Trump amerikai elnököt, még Moszkva Joe Bident próbálná gyengíteni a politikai megítélését. Tehát, hogy ez a térség beleszólhat az amerikai elnökválasztásba is?
Nem.
Hogy be akarsz szólni?
Hát bele szeret, hogy ne. Hát Irán csak, ugye Iránnal kapcsolatban csak egyetlen dologra hadd hívjam fel a figyelmet, ugye Donald Trump felmondta az atomszerződést. Azóta, és gyakorlatilag szankciókat rendelt el. Miközben egyébként a demokraták, tehát a Bidenék pedig azt mondták, hogy ez egy ostobaság volt, mert meg kellett volna tartani az atomszerződést, tehát az iráni atomprogramra vonatkozó szerződést, és emellé kellett volna egy új, másik szerződést hozni, ami a rakétákra és a hordozóeszközökre vonatkozik. Tehát én azt gondolom, hogy igen, vannak tulajdonképpen az egész közel-kelet lényegében októberre, az amerikai elnök választásokra vár, és ennek megfelelően nagyon sokan arra számítanak, hogy ha Trump megbukik, akkor egy új közel-keleti politika jön, és egy más megközelítés jön. Én azt gondolom egyébként, hogy...
Miben lenne az jobb nekik? Vagy mit várnának ettől?
Hát az első és legfontosabb gondolom, hogy Irán azt várná, hogy azok a szankciók, amelyeket elrendeltek az atom szerződés felmondását követően Washingtonban, azok megszűnnének. Ne felejtsük el, hogy az iráni atomprogramról szóló szerződés felmondását az európai államok is ellenezték nagyon erősen. Még Nagy-Británia is ellenezte, pedig Nagy-Británia ugye nagyon szoros kapcsolatokat rendelkezik az Egyesült Államokkal. Tehát én azt gondolom, hogy Irán számára ez egy lélegzethez való hozzájutást hát jelentene, és azt is gondolom természetesen, hogy ez más politikát követne az Egyesült Államok Szíria kapcsán is. Nem vagyok biztos abban, hogy a demokraták nem lennének valamivel aktívabbak, reméljük, hogy okosan aktívabbak, mint Donald Trump volt, mert például az Irak politikáját Donald Trumpnak alapvetően kudarcnak tekinti, nagyon sok amerikai értékelő is, vagy elemző is, hogy nem sikerült Irak kapcsán azt a politikát megvalósítani a Donald Trumpnak, amit szeretett volna. Most nem is beszélve arról, hogy ugye nagyon sokan úgy gondolják, hogy hiba volt Szíriát átengedni teljes mértékben gyakorlatilag az oroszok, orosz-iráni párosnak, vagy inkább azt mondanám, hogy orosz, török, iráni háromszögnek, hiszen ma ez a három ország szabja meg tulajdonképpen a szíriai eseményeknek a menetét.
Állíthatjuk a fókuszba Irakot is, de alapvetően a globális kérdésem az arra vonatkozik, hogy a térséghez, tehát ez a közel-keleti térséghez a többi nagyobb hatalomnak milyen a viszonya? Tehát itt Kínát, Törökországot, Oroszországot, akár az Európai Uniót.
Ami Kínát illeti, azt gondolom, hogy Kína két dolgot tart szem előtt. Az első, hogy ebből a térségből szerzi be Kína nagy részben a gáz és olaj szükségleteit, ennek megfelelően ennek a stabilitását ennek kulcsfontosságúnak tartja. Kína soha nem akar beleavatkozni gyakorlatilag a politikai eseményekre. Általában gazdasági befolyást akar szerezni, támogatást, infrastruktúra, fejlesztés, stb. Tehát nincsenek olyan elvárásai, hogy itt demokratikusak legyenek az adott ország rendszerei. Emellett van még egy nagyon fontos dolog, ami Kínát érdekli, az Egyesült Államokat minél távolabb tudni. Nem annyira a közel-keletről, mint inkább a közel-keleti közlekedési folyosóktól. Ugye az Egyesült Államoknak a hadereje, vagy a haditengerészete azért Kínának nagyon sok gondot okoz, ha mondjuk a közel-keletről Perzsa-öbölből kell, vagy gondot okozhat, ha a Perzsa-öbölből kell szállítani. Oroszország Szíriában van jelen keményen, Irak ban nem kimondottan, Irak abszolút mellékhadszintér. Általában azt lehet mondani, hogy Irak két szempontból érdekli Oroszországot. Az egyik az mindenféleképpen mint olajtermelő. Ugye azt tudjuk, hogy Oroszország általában az Oroszországon kívüli olajtermelő országoknál is szeret befolyást szerezni, mert ezáltal gyakorlatilag az ottani kereskedelmet azt valamilyen módon befolyásolni tudja, és abban reménykedik, hogy Oroszország számára kedvezően. Ezt látjuk egyébként Irakban, ezt látjuk a kurd kérdésnél. Azt látjuk például, hogy míg a kurdok esetében az egyik orosz olajvállalat a síták birtokolt a déli területen, egy másik orosz olajvállalat, ami ott nagyon keményen megpróbál gyakorlatilag pozíciókat szerezni. Törökország számára Irak kérdése döntően a kurd kérdést jelenti, és azt lehet mondani, hogy amennyire mi látjuk, vagy amennyire a Stratégiai Védelmi Kutató Intézet irakosai látják, azt mondanám, hogy Törökország helyzete kezd visszaállni gyakorlatilag a normál, tehát a szíriai incidest megelőző időszakra jellemző.
Igen, mert egy központi szerepet foglalt el tavalyi évben, azért sokat beszéltünk Ankaráról.
Így van. Azt is lehet látni, hogy az iraki kurdokkal kevesebb problémája van. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy talán szövetségese is, vagy támogatója az iraki kurdoknak. Törökország nagyon ügyesen próbálja kihasználni, hogy a kurdokon belül van egy nagyon éles ellentét ott különböző politikai csoportok között. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen értelemben ez az egyik nagyon fontos, tehát a kurd kérdés. A másik az az, hogy azért tudomásul kell venni, hogy itt van egy belső kereskedelmi és gazdasági érdeke a nagyhatalmaknak, hogy például
mi a potenciál, gazdasági potenciálja Iraknak?
Hát Ugye azt látni kell, hogy Irak egy kőolajtermelő ország, ami gyakorlatilag a kőolajból tud nagyon sok mindent beszerezni. Azt is lehet látni, hogy ezzel szemben mondjuk Törökország kevésbé ellátott kőolajban, Törökország számára az iraki kőolaj egy kulcsfontosságú, különösen azért, hogy ne legyen teljesen függő Oroszországtól. Másik oldalon viszont azt látjuk, hogy Törökország kezében ott van a víz, ugye a Tigris és az Eufrátesz az török területen indul, ennek megfelelően ezeknek a vízhozamának a befolyásolása, vagy akár bármi fajta, hogy mondjam, erőműépítés, az döntően meghatározza az irakiaknak a vízhez való hozzájutását. A másik oldalról ott van Irán, ahonnan Irak nagyon sok, hát nagy részt innen szerzi be tulajdonképpen az elektromos áramát. Erre egyébként maga Irak is felmentést kapott, tehát üzletelhet Iránnal. Tehát azt gondolom, hogy ezeket a dolgokat is figyelembe kell venni, de döntően azt lehet látni, hogy azért mindenki a saját, elsősorban a saját érdekeit képviseli, és ez olykor destabilizáló, olykor stabilizáló. Inkább úgy fogalmaznék, hogy például Törökország számára kulcsfontosságú, hogy a kurd területek azok stabilak legyenek, és ott ne legyen probléma. Irán számára kevésbé fontos, számára sokkal lényegesebb a síta területeknek a befolyásolása, míg mondjuk Szaúd-Arábia a szunnitáknak a befolyásolását tekinti egyik főtörekvésének.
Európa mennyire egységes a térséget illetően? Vagy Európának illetően? Egységes egyáltalán?
Én azt gondolom, hogy Európának az egyik legnagyobb problémája az, hogy nincs igazán egységes közel-kelet politikája. Általában azt lehet látni...
Ugye említette Libanon esetében Franciaországot.
Tehát a nagy hatalmak azok mindig jelen vannak. Ha megnézzük akár Irakot, akár Libanont, akár Szíriát, azt látjuk, hogy ezekben az országokban Franciaország, Nagy-Britannia, Németország valamilyen formában, vagy mondjuk Olaszország ott van. De mint Európai Unió, mint az intézmény, mint az unió egésze, úgy nincs jelen. Nem tényezője gyakorlatilag a közel-keletnek. Ez egy borzasztó nagy probléma elsősorban azért, mert ugyanakkor a közel-keleti események és az eseményeknek a következményei Európát érintik. Ugye mi állandóan meg szoktuk jegyezni, hogy tragikusnak tartjuk azt, hogy az Európai Unió kiadta a kezébe, hogy nem törekszik arra, hogy olyan területeken meghatározó szereplője legyen a politikai folyamatoknak, mondjuk, mint Szíria vagy Líbia, mert mint Szíria...
Leginkább itt a migrációt
mondhatjuk. Ha ez fontos az Európai Unió számára, már pedig ugye deklaráltan fontos, akkor az egyik legfontosabb kérdés az kellene, hogy legyen, miként lehet az itteni feszültségeket, az itteni polgárháborús helyzeteket, katonai helyzeteket befolyásolni. Ma azt látjuk, hogy sem Szíriában, sem igazán, hát mondjuk azt, hogy Líbiában nem főszereplője az Európai Unió, hanem annak egyes tagállamai, de a tagállamok azért nagyon erősen a saját érdekeiket képviselik. Tehát ilyen értelemben szerintem az Európai Unió le van maradva a kül- és biztonságpolitika területén a közel-keleten.
Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének igazgatója volt az Inforádió Arena című műsorának vendége. Köszönöm szépen a beszélgetést. A műsor meghallgatható az infostart.hu hírportálon is, elkészítésében pedig Illis László felelős szerkesztő, valamint Szécsi Ágnes vettek részt. Németh Zoltánt hallották, viszont hallásra.